Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, helyünket foglaljuk el, és buzgó figyelemmel hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten igéje Pál apostolnak a Filemonhoz írott levelében.
Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkiposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készít szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel.
Szeretett testvéreim, válaszoljunk helyünkön maradva a megszólító igére, csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, mennyei atyánk, azért, hogy ezt a reggelt is megengedted nekünk, és dicsérhetünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy felébredhettünk, felkelhettünk, hogy adtál erőt eljönni ide, adtál hozzá kedvet és indítatást. És köszönjük mindazt, amit nekünk a templom, az Isten tisztelet, az ige jelent. Köszönjük mindazt, amit elvégeztél bennünk. Engedd, Urunk, hogy mélyebb és mélyebb legyen bennünk a vágy, a szomjúság mindezek után. Engedd, Urunk, hogy miközben iszunk ebből az élő vízből, aki te magad vagy, hagy legyen még nagyobb és még nagyobb a szomjunk, és vágyjunk ezután az élő víz után. Ne engedd, Urunk, hogy beérjük azzal, hogy csak iszunk, hanem hadd jussunk el a forrásig hozzád, hogy ne csak azért szeressünk és keressünk, mert adsz nekünk, hanem téged magadat keressünk és vágyjunk. Köszönjük, Urunk, hogy jó a közeledben lenni. Jó téged nézni, bámulni, gyönyörködni benned. Köszönjük a te szépségedet, jóságodat, irgalmadat és igazságodat. Szeretnénk leborulni előtted, és csak téged látni. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert annyi minden visszahúz ebben bennünket, annyi minden gátolja a látásunkat, annyi minden eloltja a tüzet bennünk, és eltakarja a világosságot. Könyörülj rajtunk, és tisztíts meg bennünket, ma is, újra meg újra, hogy tiszta szívvel láthassunk téged. Engedd, hogy tiszta szívünk megláthasson, és téged dicsérhessen. Tisztíts meg minket. És jöjj, Szentlélek Isten, és munkálkodj, és vigasztalj, és tégy csodát bennünk, azt a legnagyobb csodát, hogy amelyikünk még nem a tiéd, az tiéd lehessen. Aki még nem mélyült el, az elköteleződésben irántad elmélyülhessen. Urunk, add meg nekünk egyessével, amire szükségünk van, hadd szóljon úgy az ige, hogy az hozzánk személyesen szól, könyörülj ezért ige hallgatón, ige hirdetőn egyaránt. Istenünk, készíts minket a te igét hallására és befogadására tovább. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass minket, Atyánk. Amen. Jöjjetek, testvéreim! Fennállva hallgassuk meg még egyszer a Filemonhoz írott levélből egy részletet. A részlet sem rövid, több egyszer halljuk, de azt mondják, hogy az ismétlés a tudás anyukája. Mivel több egyszer halljuk ezt a részt, remélem, hogy elmélyül bennünk, és oda tudunk rá még jobban figyelni. Így olvastuk. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem róla imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerése, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, kiért tudnátok harcba szállni igazán? Emlékezzetek vissza az utolsó harcos pillanatra, amikor égtetek a tűztől, vágytól, hogy valakit valamiről meggyőzzetek. Az utolsó vitára, amikor kipirult az arcotok, talán megemelkedett a hangotok, gyorsabban dobogott a szívetek, és valakit szeretetek volna meggyőzni valamiről. Mi az, amiért mi harcba tudunk szállni? Mi az, ami olyan fontos nekünk, hogy kipirulunk bele, és meg akarjuk győzni mindazokat, akik körülöttünk vannak? Mi a mi szent ügyünk, szívügyünk? Mi az, ami legalább annyira fel tud bosszantani, hogy legalább ezért harcolni tudunk és küzdeni tudunk? Hogy ismeritek magatokat? Pál apostolról lesz ma szó, az ő szemszögéből nézzük meg a történetet, azt a történetet, aminek látszólag három szereplője van, Onésimosz, Filemon és Pál apostol. Erről a három személyről beszélgetünk, az ő szemszögükből nézünk rám, hogy imáron harmadszor erre a rövidke levélre, és próbálunk tanulságot keresni a magunk történetére nézve is. De hiszem, hogy többről van szó. Pál apostol, aki belepirul a vitába, és felemeli a hangját, és talán gyorsabban dobog a szíve, és Filemon meg akarja valamiről győzni olyannyira, hogy ebből szentirat lett, és bekerült a szent írásba. Na, ha Pál apostolra nézünk, vagy akár az előző alkalmakon Onésimuszra vagy Filemonra néztünk, az ő szemszögükből figyeltük ezt a történetet, bizonyára észrevettétek már, hogy aki figyelmesen néz erre a történetre, Krisztus pillantja meg. Igazából Krisztus áll ennek a történetnek a középpontjába. Ő rámutat mind a három személy, és nekem is az a szándékom, hogy ő rámutathassak. Látszólag Pál apostol a kapocs, ahogyan beszélgettünk erről Filemon és Onésimosz között, a szökött rabszolga és a megkárosított hívő rabszolga tartója között, de miközben mind a ketten hívőkké lesznek, Pál apostol közvetíteni próbál közöttük, és így küldi evel a levéllel együtt Filemont haza, hogy rendezzel az elrendezni valókat, és éljék át a testvéri kapcsolatot, ahogy erről első, illetve második alkalommal beszéltünk. De egyre világosabb, hogy az igazi kapcsolópont Filemon és Onésimosz között nem Pál, hanem Krisztus. Krisztus a kapcsolópont, ő a kapocs közöttük. Mindenesetre Pál harcol és csatába száll. Nem önmagáért harcol, sőt, hadd mondjam, nem csak Onésimuszért. Nem csak egy számára kedves fiatalemberért, aki a kezei között ért meg, akinek látta a hitrejutását, akinek ilyen volt már ilyen élménye, hogy látta valakinek a hitrejutását, életének a megváltozását. Tudja, hogy szent pillanat ez, és az ember ehhez ragaszkodik, ehhez a pillanathoz, és örömmel gondol vissza erre. De nem ezért küzd csak Pál, hanem az én meglátásom szerint, és abban reménykedem, hogy jól látom, és Isten szerint látom, úgy látom, hogy az egyház valóságáért küzd Pál. Azt szeretné, hogy az egyházban mutatkozzék meg az a csoda, az a lényeg, ami arról szól, hogy az egyházban szeretett közösség van, az egyház példa, és az egyház kiábrázolja Krisztust. Nagyon mélyen szeretné, hogyha az a mozdulat, amit Filemon Onésimusz fele tesz, rabszolgatartó a rabszolga felé, ebben a korban elképzelhetetlenül nagy mozdulat, ez Krisztust ábrázolná ki azok számára, akik látják Kolosséban és a világban, illetve maga Filemon is megtapasztalná, hogy mit jelent Krisztus, amikor az ember belülről éri át. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen élményetek, ilyen ráérzésetek, hogy egy-egy mozdulatotokban, ami nem belőletek következett, hanem valahol Krisztus munkálta bennetek, na szóval ez a mozdulat, amikor megtetted, akkor azt élted át, hogy Krisztus van bennem, Krisztus mozdult bennem, és Krisztust mutattad meg ezáltal másoknak. Ha csak egy példát mondhatok, ismerjük ezt a mondást, hogy a megbocsáthatatlan dolgok megbocsátásában hasonlítunk legjobban Istenre, Krisztusra. A megbocsáthatatlan dolgok megbocsátásában. Amikor valakinek megbocsátasz belülről, pedig nem járna, pedig neked volt igazad, Krisztust éled át. Krisztus örömét, Isten örömét. És ő ábrázolódik ki a te megbocsátásodban. Ugyanígy gondoljatok bele, hogy amikor Filemon elengedi az adósságot, elengedi a rabszolgát, megváltja, szabadon engedi. Ez a megváltásra, a keresztre mutató mozdulat. Ezért küzd Pál apostol, hogy az egyházban a lényeg, az igazi valóság ábrázolódjon ki. Az igazi valóság pedig egyszerűen ennyi. Az atya keresi az embert. Az ember elutasítja az atya mozdulatait, elküldi Jézus Krisztust erre a földre, hogy benne megtaláljon bennünket, megszólítson, érthetővé váljon Isten, hogy a mi bűneinket meghalljon Krisztus, és mi megváltassunk a magunk hiába valóságából, ebből éljünk, ebből merítsünk, és így mi is ezzel a szeretettel szeressük egymást, bocsássunk meg egymásnak, és éljük át a közösség ajándékát. Testvéreim, Pál, amikor Filemonra gondol, felismeri benne ezt a hitet, hogy ez, amit elmondtam, ez a valóság ott él a szívében. Ablonci Dánielnél olvastam ezt a mondatot számomra, ez világította meg, ez volt a kulcs a mai alkalomra való készülésemben. Így olvassuk nála. Filemon készsége, a hitre való készsége, a jóra való készsége. Filemon készsége szárnyakat ad Pálnak, nagy bátorságra ösztönzi őt Filemonnal szemben. Mert arra jön rá, hogy arra a hitre, ami az ő szívében van, lehet alapozni. És ez nagyon fontos tanulság, hogy amikor hívő testvérrel állunk szemben, vagy mellette, akkor ha tudjuk, hogy ez a hit él a szívében, amit Jézus Krisztus evangéliuma jelent, akkor erre lehet appellálni, lehet rá alapozni, lehet ennek mentén bátrabbnak lenni egymással. Bátrabbnak lenni egymással. Akár a szeretet mozdulatában, akár az intés mozdulataiban, vagy a tanításban, mert erre a hitre alapozunk. Hagy aktualizáljam brutálisan a dolgot. Amikor a fennálló ének után arra hívtalak benneteket, hogy 5 perccel hamarabb érjetek ide 10 előtt, akkor arra a hitre alapozok a szívetekben, és azért mertem ilyen bátran kérni, mert hiszem, hogy számotokra az Isten tisztelet igen komoly dolog. Hogy azzal a szívvel, szomjúsággal jöttetek, hogy ti mind Istent akarjátok szeretni, dicsőíteni. És arra alapozok, hogyha ez a szívetekben megvan, és ez fontos, ebből kiindulva belsőleg kialakulhat az az új szokás, ami nagyon nehéz váltás, hogy mégiscsak 55-re érek a templomba. Ezért merek kérni. Vagy amikor egy testvér bűnben van, és ebben egyre bátrabb vagyok, és azt merem neki mondani, hogy ezt hagyd el, mert ez nem Isten szerint való, akkor arra alapozok, hogy ez ő szívében van bűnismeret. Tudja, hogy mi az Isten szerint való, és nem az Isten szerint, és az Isten ellen való különbsége. És arra alapozok, hogy ha ez a hit benne van, akkor bátorkodhatok, hogy valamit kérek tőle. Értitek? Erre alapoz Pál apost, hogy Filemonban ott ez a hit, tehát bátran kérhetem tőle, hogy szabadítsa fel Onésimuszt, az ő rabszolgáját, hogy bocsásson meg neki, hogy ne rakjon bélyeget rá. És ezért Pál apostol, hogy ezt a szívében elvégezze Filemonnak, mert ezt föl kell ébreszteni, ez nem megy egyszerűen. Hogy ezt fölébreszze, beveti minden tudását, rábeszélő képességét, a korabeli retorikának különböző eszközeit, és a Filemonban vélő lehetőségeket is kihasználja. Amikor sorra vettem, az volt a elgondolásom, hogy sorra veszem, hogy milyen érveket mond Filemon, hogyan próbálja, vagy Pál apostol, hogyan próbálja Filemont meggyőzni. És kezdtem így végig, hogy mik lehetnek azok. Hát testvéreim, 18-at találtam. Sőt, rájöttem, hogy az egész levél és minden mondat a meggyőzés eszköze. Kapartam a fejem, hogy hát 18 pontban prédikálni az emberkínzás. Tehát azt nem tehette meg. Annál jobban szeretem a keresztúri gyülekezetet. Akkor gondoltam, hogy 10 pontba lekicsinyítem a dolgot. Összefogtam néhány dolgot. Gondoltam, így majd jó lehet, bár a 18-at is lehetett volna még részekre bontani, mert ott van minden szóban valami nagyon különleges dolog, gondolat, hit, rábeszélés, ami Pál apostolban van, de a 10-et is kíméletlennek tartottam. Így hát 5-re és 5-re bontottam, úgyhogy jövő héten a másik 5-öt fogom elmondani. Most csak 5 dolgot és egy kis lábjegyzetet fogok a testvérek elé hozni. Tehát vegyük sorra a meggyőzés 10 lépcsőjéből az első 5-öt. Hogyan próbál Pál apostol Filemon szívében hitet ébreszteni, és elvégezni, rábeszélni, valami olyat csináljon meg, ami lehet, hogy elsőre Filemonból nem következett volna. De ott van benne a hit, és erre alapoz. Az első így kezdi Pál apostol, mondom, összevontam sok mindent. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. Foglalkoztunk mi már ezzel. De ebben hagyj emeljem ki azt, hogy itt a hálaadás formája a csoda benne. Hogy ezt úgy mondja el Pál Filemonnak, hogy hálát ad a hitéért. Úgy kezdi, hogy hálát ad érte. Testvéreim, én nem gondolnám, hogy ez egy szónoki fogás lenne, vagy egy behízelgés. Mondhatnám csúnyább szóval is. Tehát ha valamit el akar érni a gyerek, anya, úgy szeretlek. Mit akarsz, fiam? Ugye? Tehát szoktuk ilyet. Gyanús, amikor a gyerek nagyon hízelek. Egyébként nagy baj, ha gyanús, mert azért a gyerekek szokták szeretni a szüleiket, tehát nem mindig gyanakodjunk. Na minden esetre nem így csinál Pál apostol, hogy behízelgjön, hallottam, hogy mekkora csávó vagy, mennyire nagy hívő vagy, hát akkor most figyelj, jön a gyomrozás. Nem. Én azt hiszem, hogy Pál apostolban, és főleg mindig, ha valamit nem értünk, érdemes a többi levelet is megnézni, meg az egész Bibliát. Nekem azt tűnik ki Pál apostol leveleiből, hogy ő őszintén is mélyen tud hálát adni. A korintusiak, a kolossébeliek, a tesszalonika beliek, Timóteus, Titus és Filemon hitéért is. A levelek elején ez nem valami zanza, nem valami olyan, amin túl kell lenni egy ilyen korabeli formula. Bár lehet, hogy korabeli formula is volt. De őszinte hálaadás van benne. Testvéreim, szoktunk mi egymás hitéért hálát adni? Volt már, aki Irénke néni hitéért hálát adott? Vagy Klaudiáért, hogy milyen hitük van? Volt már, hogy egymásért hálát adtunk? Nem olyan magyar dolog ez. Hálát adni azért, amikor megcsillan valakin Krisztusból valami. Hálát adok a benne tapasztalt hitért. Szoktunk mi hálát adni egymásért? Nem úgy van, hogyha a másiknak látom a hitét, jóságát, szorgalmát, szolgálatát, akkor elkezdünk irigykedni, vagy elkezdünk versengeni. Ugye itt sose csinálunk ilyet nálunk, másik gyülekezetről beszélek. Elkezdünk irigykedni, versengeni, megszólni, gondolni, hogy úgyis csak eljátsza, nem is igazi, vagy esetleg természetesnek vesszük a másikban lévő hitet, vagy észre se vesszük. Testvéreim, tudjátok, hogy hogy meggazdagítja az ima életünket, ha egymásért elkezdünk hálát adni. Csak azért, most megint tudom, sokat mondom, ezt néz jobbra, néz balra, de kérlek, megint titeket nézzetek jobbra, balra, talán megtanuljuk, hogy észrevegyük, hogy nem egyedül vagyunk a templomban. Adjál hálát magadban a melletted ülő hitéért, hogy együtt ide. Az is a hitének a jele, hogy együtt. Hát olyan jól lehetne otthon aludni, igaz-e? Köszönöm a bólogatást. Így van. Én is szívesen aludnék a tegnapi kirándulás után. Olyan jó volna. Én mégis eljött. Adjál hálát a hitért, mert a hite megnyilvánulása, hogy itt van. Olyan mélyen meggazdagítja az ima életünket, a lelkiségünket, ha így nézzünk egymásra. És egészen másképp fogunk egymáshoz viszonyulni, ha ezzel a hálás szívvel nézzünk egymásra. Milyen meggazdagító lenne ez, és milyen jó irányba vinne bennünket. Adjatok hálát egymás hitért, úgy, ahogy Pál Filemonért, őszintén és szívből, nem szónoki fogásként. Higgyétek el! A második, amit észrevettem ebből a szakaszból, így olvassuk, imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséget eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Hát ezt sem címkézném durva manipulációnak, pedig lehetne. Imádkozom azért, hogy jobb ember legyen belőled. Ugye ez egy kis manipulációnak is érezhetnénk, ügyes taktikának. De én ebben megint más látok, testvéreim, lehet, hogy naív vagyok, de ebben látom azt, hogy Pál nem csak hálát ad ezért az emberért, hanem könyörög is érte. Mi szoktunk egymásért könyörögni? Vagy csak rá akarjuk beszélni egymást erre-arra? Miért valakit rá akarsz valamire beszélni, könyörög érte, sőt, előtte adj hálát érte. Szoktunk mi könyörögni egymásért? Na, azért szoktunk könyörögni, hogy gyógyuljon meg, hogy ne hozzon karót az iskolából, hogy valami jöjjön rendbe az életébe, a családjába, a kapcsolataiba. Na de a hitéért, egymás hitéért szoktunk-e könyörögni? Elsősorban az édesanyákhoz, nagymamákhoz fordulok. Szoktatok-e könyörögni gyermekeitek, unokáitok hitéért? Nem azért, hogy szépen fejlődjön, meg ötöst hozzon, meg izmos legyen, meg ügyesedjen, meg múljon el a bárányhimlője, hanem a hitéért szoktatok-e imádkozni? Gyülekezetben megint kérdezem, szoktunk-e könyörögni egymás hitéért? Szoktatok az én hitemért könyörögni? Nem azért, hogy jó prédikáció és ne aludjunk el rajtam, az egy önző kérés, ne haragudjatok, az rólatok szól. Az én hitemért, hogy az én hitem növekedjen, ne legyen ilyen gyenge, béna, sokat kudarcot vallott hit, hanem hogy növekedjen a hitem. Szoktatok-e a hitemért könyörögni, és az egymásért? Testvéreim, nagyon fontos lenne ez az attitűd, hogy Páltól megtanuljuk, hogy mielőtt kérünk bármit egymástól, adjunk hálát, és könyörögjünk a hitéért. Aztán a harmadik, ami ebben a rábeszélésben, ebben a lépcsőn elvezet odáig, hogy kimondja Pál, vagy sejtesse, hogy mit akar kérni Filemontól, azt mondja, a szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad. Na testvérem, ez már gyanús. Ugye? Ez már egy jól előre kigondolt szónoki stratégia, taktika része, hát Pál apostol szónoklatot is tanult, bizonyára értett hozzá, hogy kell valakit gyomrozni és meggyőzni. Ez a mondat már több, mint gyanús. Ám mégis a csendben megkérdezem testvéreim, hogy szoktunk-e egymás felé ilyen biztatóan visszajelezni. Ha megnézitek Pál levelei, tele van ezzel. És teljesen önzetlenek ezek a visszajelzések. Nem manipulációs technikának a részei. Nézzétek végig ezzel a szemmel Pál leveleit, hogy hány biztató, buzdító megjegyzés van benne. Hogy mennyit bátorítja a fiatal embereket. Hogy mennyit bátorítja a fiatal gyülekezeteket. Mennyi biztató szó és bátorítás van benne. Na testvéreim, és ezzel mi hogy állunk? Mert meggyőzni szeretjük a másikat a saját érveinkről. De vajon adunk-e hálát érte, könyörgünk-e a hitéért, és tudjuk-e bíztatni és buzdítani egymást? A teológián van egy csütörtöki istentisztelet, amit úgy hívnak, hogy exhortáció, ami buzdítást jelent. Teológusaink ebben részeltetnek minden héten. Hát nem mindig az. Nem mindig az. De például legutóbb, amikor ott lehettem, mint mentor, a kirendelő leveleket átvéve, dékán úr prédikált, és valóban egy buzdító beszéd volt. Szükségünk van ilyen buzdító, bátorító beszédekre. De szükségünk van arra is, hogy egymást buzdítsuk és bátorítsuk. Merjük-e? Itt is gyanakodunk, ha valaki megdicsér bennünket, hogy hú, ma milyen csinos vagy. Biztos irigykedik, hogy én ilyen csinos vagyok. Vagy azt mondja, hogy de szépen gitároztál. Biztos ő is gitározni szeretne, és így hozza a tudomásomra. Mindenféle gyanú van mögöttünk, lehet, hogy nem is úgy gondolja, biztos valamit akar tőlem, azért dicsérés biztat. Tulajdonképpen azt várja, hogy visszadicsérjem, tehát azért mondja, hogy én is mondjam, te is, ugye ezért dicsér csak minket. Gyanakodunk. Pedig testvéreim, hiába vagyunk fukarok evel a biztatással, buzdítással, az Isten beletervezte a keresztény gyülekezet létébe, hogy egymás hite által és egymás biztatása által felbuzduljunk. Hogyha látsz valamit a másikban, és nem is abban, hogy csinos vagy nem csinos, hanem abban, hogy látsz valamit Krisztusból megnyilvánul benne, adj hálát érte, könyörögj érte, és buzdítsad, biztassad őt. Annyira szükségünk van erre, és sajnos testvéreim, mi magyarok olyan gyengék vagyunk, nem erre vagyunk szocializálva. Nem így nőttünk fel, hála, ha valaki mégis. Szükségünk van arra, hogy biztassuk és buzdítsuk egymást. Pál ezt nem azért teszi csak, hogy meggyőzze valamiről Filemont, hanem szívből teszi. Ez a három mozdulat a Pálnak jól lehet a rábeszélés része, rábeszélés tudatos felépített része, de mégis több annál. Valóságos és őszinte biztatás. A negyedik, ami észrevehető ebben a szövegben, mondhatnátok, na most kibújt a szög a zsákból, most kiderült, hogy igazán mit akar Pál. Ezt mondja, Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Na hát ez az öreg Pál, a barátságos pedellus, vagy a barátságos tanító, aki lehajol Filemonhoz, és hát elmondja, hogy én vagyok az öreg, megpróbálja valamire rábeszélni, de kibújik a szög a zsákba. Igazából mindent ezért mondott, hogy ezt lenyomja a torkomon, hogy csináljak meg valamit, ami egyébként kötelességem volna, meg is parancsolhatná. Tehát kiderül, ez a Pál nem olyan jó kis pásztor, igazából egy durva manipulátor. Úgy tűnik. Sőt, még sajnálhatja is magát. Ezt professzionálisan tudjuk, ezt nem kell megkérdezni, hogy szoktuk-e sajnáltatni magunkat. Pál elmondja, itt vagyok a fogolyként, bilincsek között. Hát így kérlek, én az öreg Pál, léci, csináld már meg. Na ez már aztán tényleg durva manipuláció. Így van? Nem, testvéreim, nem az. Ez egy nagyon hathatós, de igaz és őszinte bizonyságtétel Krisztusról. Mert amikor a fogoly létére, a bilincsekre utal Pál apostol, akkor arra hívja fel a figyelmet, hogy vállalt egy utat Krisztusért. És Filemon is ezen az úton jár. Vállaltunk egy utat, amit Krisztusért végigjárunk, a Krisztus követésében, amiben benne van a szenvedés, benne van a fogság is. És te, Filemon, akihez írok, jól tudod, miről van szó, mert te is ezen az úton jársz. És emlékezteti megint Krisztusra. Inkább bizonságtételez, és azt mondja, hogy minden ebből az útból következik. Ha te is, Filemon, vállaltad ezt az utat, amit én a fogoly létemmel vállalok, ha te is vállaltad ezt az utat, akkor gyerünk, és csináld meg azt, ami egyébként, amit parancsolhatnék, mert van apostoli tekintélyem, ami egyébként kötelességed lenne, mert keresztény ember vagy, de ő nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy kérlek téged, Krisztusra mutatva, Krisztus érted meg, a Krisztus tegye meg benned. Így könyörög, és így beszél hozzá. Itt ez a kifejezés, hogy kötelességed volna, az egész szöveget ismerve, inkább úgy fordítható, vagy úgy fordíthatnánk, hogy nem csak annyi, hogy így illik, hanem elkötelezett lettél Krisztus ügyében, és ebből csomó dolog következik. Tartozol vele, nem tehetsz másképp. Testvéreim, ezek a szavak jellemzők a mindennapjainkra. Hogy tartozol vele, hogy nem tehetsz másképp. Hogy nem azért teszed, mert ez egy külső kényszer. Sokszor az a csődje a kereszténységnek, hogy valami külső kényszer, hogy megfeleljünk a nagymamának, vagy anyukánknak, az ő hitének, meg mert a lelkész is azt mondta, meg úgy illik, meg a Bibliában benne van, és egy külső kényszer az egész keresztény létünk. És Pál apostol levele pont azt akarja elérni, hogy ami külső lehetne, vagy ami kívülről indul, belsővé váljon, és belülről tegye meg azt, Filemon, ami a dolga, ami a Krisztus követéséből következik. Testvéreim, így értek ti? Belülről következően csináljátok a dolgaitokat, vagy valami külső kényszer, valami eltanult szokás? Belülről fakadva nyitod ki a Bibliádat? Belülről fakadóan jössz a templomba? Belülről fakadóan imádkozol? Belülről fakadóan szeretsz? Belülről fakadóan szolgálsz, mert nem tehetsz másképp. Nem emberekedvéért szolgálok. Nem azért, hogy valami jót tegyek, hanem mert nem tehetek másképp. Mert ez következik a Krisztusban vállalt és kapott elköteleződésemből. Ezért szabadítod fel Filemon Océsimuszt, vagy csak az én kedvemért? Pál minden eszközzel ezt a belső vélételt szeretné kiharcolni, kiizzadni ebből a Filemonból. hogy valamit ebből átéljen. Az elengedés lelkülete, testvéreim, az irgalmasságé, a belső szabadságé. Belülről szabad vagyok, hogy Krisztus munkálkodjon általam és bennem. És végezetül az utolsó, testvéreim, kérlek pedig téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Testvéreim, itt megnyilvánul Pálnak az érzelmi kötődése. Hogy ő, amikor azt mondja, hogy elküldöm, mint a szívemet, hogy fogadd úgy, mint maga, mintha engem fogadnál. Itt az derül ki, hogy Pál apostol nagyon szereti Onésimoszt, ezt a szökött, de megtért rabszolgát. Neki kedves, neki ez fontos. Ő érzelmileg ebben érintett, és ezt nem hallgatja el. Az érzelmeit is felhasználja a rábeszélésben. Talán ez furcsa, és ez igazán manipulatívnak tűnik, testvéreim, de az érzelmeket nem lehet kizárni a hitünkből. A hitre jutásodban is nagy szerepe van az érzelmeknek, és az útonmaradásban is nagy szerepe van az érzelmeknek. Sajnos az ultraracionalista református kegyesség, ami nem az eredeti református kegyesség egyébként, hanem a racionalizmusnak a gonosz, rossz hatása, ugye a 18., 17., 18. század, ami eltorzította a mi reformációnkat is. Azt hiszük, hogy minden észben dől el, és kizárjuk az érzelmeket. Ezért félnek Isten tisztelten a papok általában az érzelmeket beengedni az Isten tiszteletbe. Csak a racionális tények, az ige, de az ige is tele van érzelemmel, testvéreim. Az érzelem része a hitéletnek, és igen, nem csinál rossz dolgot Pál apostol, amikor az érzelmeit is elmondja, hogy akiről én beszélek neked, Filemon, az nekem olyan, mint a fiam. Az olyan, mint a szívem, az olyan, mint én vagyok. Hát az én ügyemről van szó. Miért zárjuk ki az érzelmeket a hívő létből? Miért gondoljuk azt, hogy hát az érzelmek megbízhatatlanok, ezért félre kell tenni őket. Maximum a nőknek valók az érzelmek. Mi férfiak nem elegyedünk be ebbe, mi kőkemények vagyunk, nincsenek érzelmeink. Testvéreim, Isten úgy teremtett bennünket, értelem, érzelem, akarat hármasságában élünk, és az érzelmek fontosak, és szabad, és lehet őket használni, amikor érvelünk, amikor rábeszünk. Sokszor vádolnak engem azzal, hogy érzelmi érveket hozok fel. Igen, igen, igen. Vannak értelmi érvek, vannak érzelmi érvek is. És ez éppen úgy megengedhető, mint az értelmi érvek, testvéreim. Igaz, hogy a érzelmek sokszor félrevihetnek, és megbízhatatlanok, de hát terelgetni kell őket. Jóra is vihetnek bennünket. A keresztény meggyőzésben tehát nem szabad az érzelmeket negligálni. Amikor egy rokonod, egy családi összejöveten elkezdi pocskondiázni az egyházat, a pedofil papokat és a pénzéhes egyházat és a manipulátor, mit gyülekezeteket, és elkezd fröcsögni és nyáladzani, hogy milyen ez a kereszténység, akkor testvéreim, te nyugodtan fölháborodhatsz és mondhatsz, ember, nekem fáj, amit mondasz. Hát nekem ez a szívem, az egyházamat szeretem, Krisztus az én uram, a lelkész adja a táplálékot nekem hétről hétre. Hát hogy merészeled te bántani? Miért ne lehetne ezzel érvelni? Mi mindig visszahúzódunk, és próbálunk valami okos dolgot mondani, és azzal védeni az álláspontunkat. Nem, testvéreim, érzelmileg érintettek vagyunk. Pál is, Filemon is, Onésimus is, te is és én is. Tövig nyomja a gázt Pál apostol, és mondja az érveit. Jövő héten, ha Isten megengedi, folytatom tovább, de engedjetek meg egy lábjegyzetet így a végére. Ma a meggyőzés az egy negatív szó. Nem divat. Azt mondják, hogy az igazságról, az életmódról, a viselkedésről, a bűnről, az illemről ne jelentsél ki semmit, és ne győzz meg senkit semmiről, mindenki azt csinál, amit akar. Mindenki úgy gondolkozik, amit akar. Nem kell neked befolyásolni másokat. Helyette van tolerancia, fogadjuk el egymást. Szabadság, mindenki szabad, azt csinál, amit akar. Mindenkinek megvan a maga útja, mindenki úgy hisz, ahogy akar, a maga módján. Semlegességet hirdetnek, senkit ne befolyásolj, még az iskolában is értéksemlegesség van, nehogy a gyerek valami erkölcsöt tanuljon. Ne szóljunk bele egymás életébe, az az ő élete, ez az én életem, ne szóljunk bele. És ez megfertőzött minden. Testvéreim, a kereszténység ezzel egészen ellentétes elveket hirdet. Teljesen ellentéteseket. Ha nem hiszitek el, nekem olvassatok Bibliát. A kereszténység arról szól, hogy felelős vagyok az embertársamért, a társadalomért, amiben élek. Felelős vagyok másokért, és igenis nekem Én nem értéksemleges vagyok, nekem van egy értékem hívő emberként. És ez az érték szerintem az egyetlen érték. És erről igenis meg akarok győzni másokat, mert azt gondolom, testvéreim, hogy aki nem Krisztus útján jár, az a pokolba megy. És nekem fontos, hogy ne menjen pokolba az öreganyám, meg a szomszédom, meg az összes többi. És igenis, hogy elmondom, hogy mit gondolok. És fontos nekem a másik. És nincs álszent tolerancia. A kereszténység ellentétes elveket hirdet ezzel, mert van keresztény felelősség, egymás segíteni kell, a felismert értékeinkért felelősek vagyunk, és bátor kiállást kíván a Biblia. Testvéreim, ha Pál toleráns lett volna, hány gyülekezet alapult volna? Ti, aténiek, így vagytok, én így vagyok, ti nektek, ez a hitetek, nekem ez. Filemon, te csinálj, amit akarsz, Krisztus mást gondol róla, de nem fontos, nem akarlak befolyásolni, még véletlen se. Miért félünk attól, aki meg akar győzni valakit valamiről? A mai trend láncra veri az értékeikért kiállókat, a másik ember, akinek a másik ember élete, örök élete fontos, és bezár mindenkit az én központú világba, segítség és kapaszkodók nélkül hagyva mindenkit. Maradj magad, döntsd el te magad. És testvéreim, most jön a csavar. Az álságos ebben az egészben az, hogy az egész marketing világ arról szól, hogy minden baromságról meggyőznek bennünket, a pszichológia és a kommunikáció tudományának felhasználásával. Mindenről meggyőznek, arról is, amit nem akarsz. Erről szólnak a reklámok, a filmipar, és csomó minden. Nem kell mondanom. Milyen álságosság? Tolerancia, semlegesség is közben a torkodon nyomják le, észre se veszed azt, amit nem is akarsz. Hol a rábeszélés akkor? Akkor mi miért hallgatunk keresztjének? Miért kellett volna Pálnak hallgatni, hagyni, hogy Filemon csináljon, amit akar? Pál tudta, hogy mi az érték, és erről meg akarta győzni Filemont. És sokféle lépcsőn át, sokféle módon próbálja meggyőzni Filemont. Ha nem fáradtatok el nagyon, akkor jövő héten folytatjuk, hogy hogyan győzte meg tovább. Olvassátok ezt szerint a Filemon levelet ezzel a szemmel, hát ha sok mindent észrevesztek, amit én nem vettem észre benne. Testvéreim, tanuljunk Páltól, és álmodjunk olyan gyülekezetről is, dolgozzunk olyan közösségért, ahol természetesek ezek, hogy hálát adok a másik hitéért, hogy könyörgök a másik hitéért, hogy bíztatom, buzdítom a másikat, hogy a hitére nézve merek kérni, és akár az érzelmeimet is vállalom, és ezzel együtt állok az én felebarátom és testvérem előtt. Kívánom nektek, hogy ezt megtapasztaljuk együtt. Amen. Urunk Istenünk, sokszor ellene mondtunk annak, amikor belülről valami indítás jött tőled, hogy valamit tegyünk meg, hogy valamit mondjunk ki, hogy valamit hallgassunk el. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, amikor útját álltuk a belőlünk fakadó jónak, a bennünk élő és mozduló Krisztusnak. Add, hogy szabad utat engedjünk neked bennünk, hogy be tudjunk fogadni téged. Jöjj, Szentlélek, és uralkodj bennünk, lakjál be minden szobát a lelkünkben, szoríts ki onnan minden gonoszságot, és engedd, Urunk, hogy téged tudjunk dicsőíteni, szolgálni, szabad szívvel, belülről fakadóan, szinte természetesen. Tégy újjá minket, ahogyan énekeltük és kértük, a lelkünk mélyén. Add, Urunk, hogy egészen a tieid lehessünk, és egészen neked tudjunk szolgálni, nem csak a templomban, a gyülekezetben, hanem a hétköznapokban, a családban, az otthonunkban, a munkahelyünkön, az iskolában. Urunk, kérünk, hogy vezess erre bennünket, segíts minket ebben. Törd át a gonosz által épített falakat bennünk, mi erre egyedül képtelenek vagyunk, és egymásét sem tudjuk áttörni. Kérünk, hogy te legyél, aki rábeszélsz bennünket legbelül. Így áldj meg, könyörülj rajtunk, könyörülj ezen a gyülekezeten is. Betegeinkért kérünk, hogyha lehet, hozd vissza őket, a betegágyon légy velük és segítsd őket. Kérünk téged azokért, akik súlyos próbák között vannak a családjukban, vagy a munkájukban, vagy az iskolában. vagy a lelkük legmélyén. Uram, állj melléjük, és mutasd meg, hogy te nagy és hatalmas Úr vagy. Add, Urunk, hogy amikor az igédet halljuk és olvassuk, az leteperjen bennünket. A te igéd hatalmasan, csodálatosan tudjon megszólítani bennünket, hogy végezzel mindazt, amiért küldted. Így kérünk csodáért, várjuk, reméljük, bizakodunk. Amen. Testvéreim, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jöjjetek, kérjük Istenünk áldását! Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, minnyájunkkal, őrizzen és vezessen bennünket. Amen.